Kossuth Rádióban.
1944. szeptember 23-án lépett a Vörös Hadsereg Magyarország területére, és 1991. június 16-áig ideiglenesen hazánkban tartózkodott. A nap, amikor Magyarország visszanyerte függetlenségét. Kivonulás. A Magyar Média Mecenatúra támogatásával. Csütörtökön 22 óra 30 perckor a Dunavörlden.
5 óra lesz 7 perc múlva.
Hajnaltáj. A műsorvezető Kulik Bence.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Június 16-án, kedden a Justinok ünneplik névnapjukat. A mai nap a megbékélés napja, Nagy Imre és társai újra temetésére emlékezünk. Nem feledjük a bűnösök nevét, akik kivégezték őket, sem azokét, akik az újra temetés óta félre söpörték emléküket. És akkor most szemezgessünk műsorunk első fél órájából. Nyári gyerektáborokat szervez a fővárosi állat- és növénykert.
Kicsit pályaorientációs célzattal azt is megismerhetik, hogy milyen munkakörök vannak az állatkertben. Nagyon sokrétű az állatkerti munka, és hát jóval többet lehet ezekből az exkluzív programokból így kicsit rálátni a dolgokra, hogy hogyan működik egy állatkert.
Utána 7. alkalommal indult folyótisztító útjára a Tiszatavi PET kupa.
Egy köbméteres big bag zsákokból látunk itt hát legalább 30 darabot, és ugye vannak a nagy darabos hulladékok, a matracok, a félhűtő, a féllakókocsik, egészen extrém dolgokat találtak tegnap is a csapatok.
17:30-ig jövünk a részletekkel, ha írnának nekünk, megtehetik, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Gyarmati Péter.
Dr. Lorászkó Gábor rovata a Hajnaltájban.
A macska igazi csúcsragadozó, ám vadászni és leteríteni a prédát meg is kell tanulni, nem elég beleszületni a sikerbe. Ha az oktatás elmarad, a vérszomjas predátorból nagyon könnyen válhat menekülő cica. Állatorvos rovatunkban dr. Lorászkó Gábor válaszol, amennyiben kedves hallgatóinknak kérdése van dr. úrhoz, a hajnaltaj@mtva.hu e-mail címen feltehetik. Hallgatónk kérdezi. Kedves doktor úr, szobacicánknak másfél éves korában volt egy nem túl kellemes élménye az egerekkel, vadászat közben az egyik konkrétan megharapta az orrát. Azóta, hogyha rágcsáló problémánk van, többször megpróbáltuk hadba hívni, ám mindig sikertelenül, általában menekülés lett a vége. Létezik ez? A macska, ami elvileg csúcsragadozó, elfelejt vadászni?
Közismert, hogy a macska figyelmét felkeltik a mozdulatlanságot követő gyors mozgások, vagy takarásban a felületen látható apró mozdulatok. Ezek pont olyan ingerek, amilyenek az egerek életmódját is jellemzik. Az ösztönök kiváltják a macska támadását, a mozgó tárgyra vagy zsákmányra ugrását is, de az egér vagy a madár megragadását és megülését részben tanulnia kell. Ezért hoz az anyamacska élő egeret is a kölykeinek. Még két szempontot érdemes hozzávenni. Egyrészt a szükséget, illetve házi kedvenc esetén a rászorultság hiányát. Macskaféléket az éhség és a lehetőség veszi rá a vadászatra. Ha etetik, akkor csak a játékos kedvét élné ki az egéren. Erre viszont erősen lohasztóan tudhatni egy kellemetlen emlék. Ahogy a villanypásztor ütése, egy vödörvízzel való leöntés vagy a forró vasaló érintése egy életre megtanítja, mit érdemes elkerülni, úgy egy másik fajjal való találkozás is hagyhat nyomot. A kölyök kutya orrát megkarmoló macska is így alapozza meg a kutya-macska barátságot például. Röviden, a kedves hallgató macskája nem éhezik, hogy muszáj legyen egeret fognia, és köszöni, kedve sincs hozzá, hogy orron harapják. Egy talált, nagyon fiatal nyestet neveltem fel egyszer, amely a rágcsálók számára született gyilkos hírében áll. Szabadon engedés érdekében meg kellett tanítanom vadászni. Állatkereskedésben vettem ezért két kifejlett patkányt. Összengedtem az egyikkel, de csak kíváncsiságot mutatott iránta. Majd kicsit megharapta, erre a patkány felvisított és odakapott a nyesnek, mire az egy pillanat alatt torkon ragadta és megölte. Következő patkány pedig azonnal megtámadta és ugyanúgy megölte. Másodiknál már pontosan tudta, hogyan kell eljárjon, megtanult vadászni, így szabadon is engedhettem.
A Kárpát-medence aktuális időjárásával folytatjuk. Bécsben 15 fokot mértek, még Grázban és Pozsonyban 13 fok van, Kassán és Ungváron a hajnal 10 fokos, Kolozsváron és Aradon 11, Újvidéken 12 fokot mértek, Zágrábban 14-et, Ljubljanában az idő kissé felhős és 15 fok van, még Csíkszeredán az ég derült és 7 fokot mértek. Van, ahol igazi családtag, van, ahol sporttárs, és van, ahol egyszerűen csak kellék az udvaron, vagy ennél még rosszabb. A még viszonylag jól tartott kutyák többségére is igaz, hogy meglehetősen ingerszegény környezetben élnek, a róluk való gondoskodás kimerül az etetésben, legfeljebb az egészségügyi ellátásban. Benkő Andrea összeállításában a szellemi hatások fontosságára hívja fel a figyelmet, na és mutat egy igazán jó lehetőséget is a kapcsolatépítő kutyajátékokra.
Gyere! Várj, elrejtem neked a falatkákat, és akkor te megkeresed, jól van?
Milyen játék ez?
Ez egy fából készült játék, amelyekben lyukak vannak, amik le vannak zárva egy kis lapocskával. És a kutya azt a lapocskát elhúzza, ami rajta van, és akkor így megkapja a jutalmat. Kis falatkát adok neki. Már nézeget is, hogy hol lehetnek a falatkák, de nem mutatom meg neki. Keresd, hol a falatka? Megtaláltad? Okos!
Gyakran szoktál így játszani a kutyusoddal?
Igen, nagyon gyakran szoktam vele játszani. Jót tesz neki, hogy játszok, meg sétálok is vele. Az a lényeg, hogy minden nap mozogjunk vele egy kicsit, hogy kondiban maradjon. Másrészt meg nem rág össze mindent az unalomban.
Ez a kisfiú fontos tapasztalatra hívja fel a figyelmet. Amelyik kutyával foglalkoznak, az sokkal könnyebben beilleszkedhet a családba. Nem fog rombolni, szétrágni mindent. Biztonságban érzi magát. Dr. Lorászkó Gábor állatorvos így fogalmazta ezt meg, amikor korábban a folyton ugató kerítésnek ugráló kutyákról kérdeztem.
A kutyának van intelligenciája, annak kell szellemi fáradtság. És hogyha egy kutya egész nap nem dolgozik, az a számára az egyetlen érdekes, mint egy ember, aki halálra unja magát, és az ablakból nézi, hogy ki az, aki ment ekkor, ki az, aki ment akkor, a kutya számára is ez lesz érdekes. Jön a postás ma, ez a napnak az egyetlen eseménye. Akkor éli ki az energiáit. De hogyha fogom a kutyát és elviszem, kutya egy csomó e-mailt el fog olvasni az összes lepisílt fát. Szellemileg is fog fáradni, és színesebbé tesszük a napját.
A kutyák mozgás igénye persze nem egyforma, de létezik egy olyan sport is, amely még egy öreg kutyusnak is inspiráló lehet.
Babos Katalin vagyok, és a Jócsontok Fehérvári Kutyasulinál dolgozom oktatóként, és többek között a nose work nevű sportot is én oktatom. A nose work egy angol szó, a nose mint orr, és a work mint munka szavakból áll, úgyhogy mondhatjuk, hogy ez egy szimat munka, ahol a kutyáknak a kivételes szaglási képességét használjuk ki. A tanfolyam legelején megtanítjuk a kutyát különböző illóolajoknak a keresésére és azok jelzésére, és utána már csak a fantáziánk szabhat határt annak, hogy milyen kihívások elé állítjuk a kutyánkat, miközben arra késztetjük, hogy ő ezeket az illóolajokat megkeresse és bejelezze nekünk.
Gondolom, hogy előbb a könnyebb feladatok jönnek, és akkor nehezítik. Szóval honnan, hova tudnak eljutni?
Így van, ezt a sportot is úgy kezdjük el felépíteni, hogy a legelején csak egy fa dobozba kérjük a kutyát, hogy dugja bele az orrát, amiben már egyébként benne van az illóolaj, és a legelején ő csak ebből annyit érzékel, hogy ha bedugom ide az orromat, kapok falatot a gazditól. És indirekt módon egy idő után, ez egyébként néhány alkalom, megtanulja, hogy az számít, hogy ott az illóolaj, és nem is az számít, hogy a gazdi adja a falatot. Így szépen átáll az agyában, hogy szagot kell keresni.
Milyen szagokat raknak ebbe a dobozba, ez nyilván csak egy ilyen kis picike kis illat.
Egy pici fém kozmetikai tégelyt használunk, amin néhány lyukat készítünk, és egy főtisztító pálcikának a végére cseppentünk négyféle illóolajból, szegfűszeget, ánist, ciprust és vetivert használunk, így a kutya közvetlenül nem érintkezik ezzel az illóolajjal, ezek egyébként nem is károsak, viszont az illatok azok nagyon intenzíven kijönnek ebből a dobozból.
Na és a legnehezebb feladat az micsoda? Hova dugják el ezt az illatot?
Mondjuk egy nehéz feladatnak tekinthetjük már azt, amikor nagyon nagy területet kell a kutyának átvizsgálni, akár mondjuk 50-60 négyzetmétert, és ott tesszük el a szagot mondjuk egy olyan helyre, amit a kutya nem is ér már el, tehát csak a tekintetével és a fejének az irányával tudja jelezni, hogy mondjuk a szekrény tetején ott van a szag.
Azt mondja, hogy sport nem csak egy egyszerű kis játék, amire összejönnek a kutyák.
A szimat munkának is többféle ága van, amit mondhatom, hogy világszerte ismernek a gazdák. Amit én tanítok, az a Nose Work Hungary versenyszabályzata által tanított sport. Ebben akár versenyezni is lehet. Négyféle szinten és négyféle ágazatban mérettethetik meg magukat a kutyák és a gazdák. Itt egyébként elsősorban a kutyák gyorsaságát mérik, de mondhatom, hogy annak ellenére, hogy nem mindenki lesz mondjuk dobogós egy versenyszituációban, mindenképpen az egy nagy élmény, hogy egyáltalán részt tud venni a gazda a kutya egy ilyen eseményen. Több településen is tartanak már ilyen versenyeket. Nagyon nagy rá az érdeklődés. Ez bármilyen korú és fajtája korosztályú kutya meg tudja tanulni. Én mégis azt javasolnám, hogy aki teheti, már fiatal korban tanítsa meg ezt a sportot a kutyájának, hiszen amit egyszer megtanítunk a kutyánknak, azt nem fogja elfelejteni, és ez egy remek környezetgazdagító lehetőség lehet majd a kutyánknak idősebb napjaira, amikor már a hosszú sétákra nincsen lehetőségünk, vagy egyéb nagyobb fizikai aktivitást igénylő sportokat már nem tud megtenni a korára való tekintettel.
Különleges gyermektáborokat szervez augusztus 25-éig a Fővárosi Állat és Növénykert. Tökéletes programnak ígérkezik azok számára, akik egy-egy élménydús napot szeretnének gyereküknek, vagy éppen családjuk gyermektagjainak. De hogy mi várja ott a fiatalokat, és miért fontos egy-egy ilyen nap? Győri András Botondot, a Fővárosi Állat és Növénykert ismeretterjesztő és oktatási osztály vezetőjét, Ernest Tarackozi Kinga kérdezte.
Az állatkertben milyen egy élménynap? A gyerekek eljönnek, megismerkednek az állatokkal, akár valamilyen érdekességet megtudhatnak róluk, amit a biológia órán mondjuk nem, vagy akár aktívan ki tudják venni a részüket, mondjuk, hogy segítenek a gondozóknak, vagy milyen jellegű egy élménynap itt az állatkertben?
Több részből tevődik össze. Alapvetően az érkező csoport mellé biztosítunk egy zoopedagógust, aki az egész nap folyamán kíséri őket. Emellett van egy mindenféleképpen egy állatgondozói program, ami egy picit exkluzívabb, mint egy normál látogató. Tehát megpróbáljuk olyan helyzetbe hozni a gyerekeket, hogy közelebb kerüljenek az állatokhoz. Bizonyos területeken még a háttérbe is be lehet menni, és ehhez kapcsolódik még egy kézműves program a zöld műhelyünkben.
Ez akár azt jelenti, hogy mondjuk hogyan fürdetik az állatot, hogyan gondozzák, hogyan segítik, hogyan takarítják, vagy milyen háttérmunkába tudnak belelátni?
Háttérmunkába konkrétan nem tudnak bekapcsolódni, rálátni nyilván időponttól függően, illetve olyan hátterekbe tudnak bemenni, ahol mondjuk például cápasúri gépészetével tudnak megismerkedni, ami szintén egy izgalmas dolog. Maga a napi rutin, meg a bemutatás mögött egyéb műszaki problémák, vagy tudományosabb dolgok folynak.
Tehát nem csak az állatkertet és az állatokat, hanem az állatkert működését és az azt működtető személyzetet is meg lehet ismerni?
Így van, sőt mi több, kicsit pályaorientációs célzattal azt is megismerhetik, hogy milyen munkakörök vannak az állatkertben. Nagyon sokrétű az állatkerti munka, és hát jóval többet lehet ezekből az exkluzív programokból így egy kicsit rálátni a dolgokra, hogy hogyan működik egy állatkert.
Mi az, ami gyerekeket leginkább megfogja az ilyen élménynapokon? Az, hogy egy kicsit belelátnak a háttérbe, vagy tényleg ez a vezetett séta, ahol annyi információt és annyi érdekességet tudnak meg az állatvilágról, a növényvilágról, amit mondjuk máshol nem tudnak megszerezni.
Alapvetően mindig arra törekszünk, hogy élményt adjunk, hiszen innen is jön maga az élménynap, ami azt jelenti, hogy törekszünk arra, hogy valamilyen állattal azért test közelbe kerüljenek, mert hiszünk abban, hogy az empirikus tapasztalás, a megismerés, azt a kezén érzi az állatnak a szőrét, meg tudja tapintani, az illat, az sokkal maradandóbb élményt ad, mint bármiféle lexikális tudás, amit át tudunk adni.
Miért tartják fontosnak, hogy élménynapokat táborok részére elérhetővé tegyenek is a gyerekek számára?
Célunk az, hogy az általános ismeretterjesztés és szemléletformálás mellett egy olyan magatartás változást érjünk el. A gyerekeknél, vagy akár a felnőtteknél is, akik hozzánk látogatnak, hogy felismerjék azokat a globális problémákat, amik a környezetet, a természetet fenyegetik. Nagyon fontos például, hogy betekintést nyerjenek a vadállatmentő munkába, és ezáltal is egy felelősebb magatartást tudjanak, vagy életvitelt és gondolkodásmódot tudjanak kialakítani.
Van kedvenc helye a gyerekeknek az állatkertben? Én bevallom őszintén, a majmoknál sétáltunk el, és nekem az, de biztos, hogy minden gyereknek más. Van olyan általános tapasztalat, hogy hol töltik mondjuk a legtöbb időt, vagy hol kérdeznek a legtöbbet?
Alapvetően a klasszikus nagyobb fajoknál, tehát az elefánt, a zsiráf, az mindig nyerő. Nagyon szeretik még a fókákat, és hát a csoportja is válogatja, mert van, aki célzottan jön, mondjuk valaki a rovarokra kíváncsi, vagy nehogy Isten a mérges állatokra, hüllőkre. Tehát változó, de egyébként inkább a nagyobb fajok azok, amelyek előtérbe szoktak kerülni. Ezekben a programokban a vezetett sétán, az állatgondozói programon, meg a kézműves zöld műhely foglalkozás mellett beépítjük a napi sétába a légyottjainkat. A légyottok ezek az állatkert több pontján van, hogy egy időben is olyan állatos foglalkozások, amikor a gondozó beszél az állatról, általában látványetetéssel egybekötött, illetve amit még beszoktunk építeni a programokba, az a tapizó programunk. Van 4-5 ilyen tapizó állomásunk a kert különböző területén szétszórva. Európai állatokat, szavannállatait, vizes, ásványos, öslénytanos, tapizós állomáshely, ahol tulajdonképpen ilyen csontokat, bőröket, mindenféle állati alkatrészeket és maradékokat lehet kézbe venni, tapintani, és hát az ott dolgozó kollégák meg készségesen állnak a kérdések elé, és igyekszenek mindent megválaszolni.
A városi ember számára a természetközelség sokszor már luxus. Nem csoda, hogy az iparosodással megjelentek az arborétumok, a parkok, a dísz- és állatkertek és a városligetek. Az ezek iránti természetes emberi igényről szól nekünk ma a Hangtár.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
Sopron szívében egy 17 hektáros, valóságos zöld oázis rejtőzik. Az egyetemi élő növénygyűjtemény nem csupán egy lenyűgöző, országos jelentőségű természetvédelmi terület több ezer ritka és egzotikus fajjal, hanem a történelmi múlt és a modern fenntarthatóság találkozó helye is. Ebben a festői környezetben kelt életre az a hallgatói kezdeményezés, amely egy korábban kihasználatlan, parlagon hagyott területet változtatott virágozó élettérré. A részletekről Péter Falvi Ágnes, a Soproni Egyetem botanikus kertjének vezetője számol be.
A közösségi kertnek az alap ötlete az egyébként a Herman Otto szakkollégiumnak a hallgatóitól származik. Ők megkerestek minket, hogy ők szeretnének magaságyással, hügel kultúrával foglalkozni egy kicsit. Volt is itt az üvegház mellett egy parlagon hagyott terület, a kivitelezés egyetemi pénzből, illetve pályázati forrásból valósult meg.
Az ágyások száma és elosztása jól mutatja a munka léptékét, és azt, hogy mekkora területet hódított vissza magának a természettel együtt a közösség.
Van 6 darab dupla, 3 darab egyes magaságyás, és 2 darab hügel kultúrás dombhát ágyás.
Az igazi titok a felszín alatt rejlik. Egy ilyen ökokertben ugyanis kulcsfontosságú, hogy mi kerül a földbe. A tervezők törekedtek arra, hogy semmi se vesszen kárba, ami a botanikus kertben keletkezik. A fenntarthatóság a körforgásos szemléletre épül.
Itt, ami a kertben úgymond hulladékként hasznosul, zöld hulladék, azt itt a magas ágyásokba fel tudjuk használni, tehát az ágyásoknak az alján farönkök, különböző vastagságú szárazágak, galjak vannak, aztán zöld hulladék, levelek, és aztán a végén kapott egy humuszréteget. Ez a szintű rétegezett felépítés, ez a következő jó pár évre megalapozza a növények tápanyagforrását.
Ráadásul a fenntarthatóság nem áll meg a talajnál, az öntözést is rendkívül ötletesen, a környezettudatosság jegyében technológiai megoldásokkal kombinálva alakították ki.
A botanikus kert gazdasági épületéről összegyűjtött esővízzel és szikkasztóval van összekötve ez a csepegtetőrendszer, tehát hogy csak abban az esetben, hogyha mondjuk hosszabb aszályos időszakok vannak, és elfogyott az az esővíz, amit mi itt összegyűjtöttünk, akkor kapcsol rá a vezetékes hálózatra.
A Soproni Egyetem botanikus kertjében kialakított közösségi veteményes, így válik a fenntartható gondolkodás és az emberi kapcsolatok élő példájává.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
7. alkalommal indult folyótisztító útjára a tiszatavi PET-kupa a hétvégén, hogy megtisztítsa a folyót, a nádasokat és az árteret a hulladéktól. Rekordszámú versenyző volt idén, 360 önkéntes szállt vízre. A 3 napos szemétszedő mozgalom az újrahasznosításra is felhívja a figyelmet. Idén a tavaszi árhullám elmaradt, mégis közel 11 tonnányi szemetet szedtek össze a PET-kalózok. Pilisi Csenge riportja.
Felszereltünk rá egy napelemet is, és ami egy akkumulátor tölt, így van, és egy kis elektromos motorral próbáljuk majd segíteni az előrehaladást. A hajónak a hátulján alakítottunk ki egy zsáktárolót, és akkor ott fogjuk gyűjteni majd.
A hétköznapokban ez hogy figyelnek a környezetre?
Ahol csak lehet, csökkentjük a hulladéknek a mennyiségét, ha már csak a szelektív hulladékgyűjtésre gondolunk, megpróbálunk kevesebb hulladékot termelni a normál hétköznapok során is, illetve minél energiatakarékosabban, minél víztakarékosabban élni.
Go Bacsis István. A tegnapi nap hosszú volt, bár nem volt sok szemét, de kevés volt ahhoz képest, hogy mire számítottunk, de azt mondták, hogy az első nap az egy olyan szakasz, ahol kevesebb a szemét, inkább majd ma lesz a több szemetes szakasz.
És most merre mentek?
414-es folyamkilométerig megyünk rá, Tiszadereség, addig kell szedni, amennyit tudunk.
Jól látom, hogy ez fa hajót úgy alakítottátok ki, a hátsó részben tudjátok majd gyűjteni a petpalackokat?
Raklapokból raktuk össze a hajót, alatta a palackot tartunk ugye a vizen, amik milyen száraz jéggel és vízzel vannak megtöltve, és azok ugye töltik ki. Ezek tartalak fel minket, illetve a hátuljára tettünk még a ponyvából egy ilyen tartót a zsákoknak, hogyha majd megtelnek.
Itt van az első nap termése, azért nem kevés szemét. Dörö Viktória, a Petkupa főszervezője.
Laikusok számára ez megdöbbentő, sőt, akár sokkoló is lehet, hiszen egy köbméteres big bag zsákokból látunk itt, hát legalább 30 darabot, és ugye vannak a nagy darabos hulladékok, a matracok, a félhűtő, a fél lakókocsi, tehát tényleg egészen extrém dolgokat találtak tegnap is a csapatok, de azért azt tudjuk már a tapasztalatok alapján, hogy ez az első napi táv tiszafüredés, tiszaszőlős között nem ez szokott igazán a szennyezet lenni.
Mennyi szemétre számítanak? Ugye előzetesen mindig felmérik, hogy körülbelül mire lehet számítani.
Ilyen kisebb árhullámok voltak idén, de igazán nagy mennyiségű hulladék nem érkezett. Ugye most már évek óta nem érkezett, tehát azért ez nem jelenti azt, hogy mondjuk Ukrajna területén nincsen lerakódva hulladék a folyópartokon, mert biztos, hogy van, csak ezek várnak ott a sorsukra, amíg nem jön egy nagyobb árhullám, a sorsuk pedig sajnos az, hogy a víz felemeli őket, és hozza tovább Magyarországra. Tiszadersnél a kikötőt az elmúlt másfél évben felújították, nagyon komoly földmunkákat is végeztek, tehát ott azért előbukkanhattak olyan új csatornák, amiken keresztül, ha behajóznak kenukkal a csapatok, lehet, hogy évek, évtizedek óta ott lapuló hulladékot fognak találni, mert ugye az átalakítás miatt új útvonalak nyíltak meg előttünk.
Most még a mezőny utolsó hajóit láthatjuk. Szép sorban elindultak a hajók a vízre. Hányan vesznek most részt idén?
22 csapatunk van, 17 régi és 5 újonc csapat. Ennyien még soha nem szálltunk vízre itt a Tiszatavi Petkupán. Összesen a 4 nap alatt 386 önkéntes, illetve csapattag veszi fel a harcot a szennyezés ellen. Ez egy óriási szám.
A szemétszedés mellett az újrahasznosításra is felhívják a figyelmet, ugye?
Több petákot ér a versenyben az a zsák, ami már szelektáltan lett leadva, tehát külön a fém, külön az üveg, külön a petpalack, sőt, külön a kupakokat is gyűjtjük, illetve amiből rengeteg van az ártérben, az a hungarocell, ami nagyon könnyen morzsolódik, nagyon könnyen válik mikroműanyaggá, nagyon könnyen tapossuk be mi magunk is a földbe, és szerencsére találtunk idén egy olyan partnert, aki átveszi tőlünk, tehát már a hungarocellnek az újrahasznosítása is megoldott. Lesz. Vannak lebegő kikötők nem csak a Tisza mentén, hanem a Bodrog mentén is, hogy ezek is folyami műanyagból készült deszkák, és alatta pedig petpalackok vannak. A kajak mellett idén most már folyami műanyagból készült kenuink is vannak, ezek egyenlőre Bodrogon várják az első bevetésüket, de ennek nagyjából a 60-70%-a folyami műanyagból van.
Mávinfo. Friss információk a vonattal közlekedőknek. Itt van velünk a vonalban Kis Horváth Levente. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Piós Jenő és Balassa gyarmat között hajnalban egy kidőlt fa okozott fennakadást. A fát már eltávolították, azonban ezen a szakaszon az S750-es vonatok közlekedésében kisebb késések még előfordulhatnak. Az S74-es vonatok közlekedésében járműhiba okoz fennakadást, a reggeli órákban változásokra, néhány járat esetében pótlóbuszos közlekedésre kell számítani. Az ország többi vonalán zavartalanul indult és zajlik a reggeli vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek, az Intercity-k helyett továbbra is Sárbogárd és Dombóvár között kell pótlóbuszra szállni, a személyvonatok helyett azonban Simontornya és Dombóvár között közlekednek pótlóbuszok. A Budapest-Vác szobvonalon Nagymarosnál sziklakitermelést végeznek, emiatt pár perccel változott a vonatok menetrendje. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett napközben Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. Részletekről bővebben a mávcsoport.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
Jó reggelt kívánok, ez itt a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Kulik Bence köszönti Önöket. Itt az aratás, és javában folyik a munka a földeken. Erről is szólunk 6 óráig, előtte azonban jöjjenek a hírek, a stúdióban Szlotta Judit.
A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva az országgyűlésben. A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kér számon, amelynek az volt a célja, hogy az országot a napi 1 milliós eurós bírságtól meg tudják kímélni. A Mi Hazánk szerint a választópolgárokat inkább az érdekli, hogy a jelenlegi kormány mit fog tenni az illegális migránsok ügyében. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának keretében megújul egyebek közt a Tokaj és Rakamasz közötti csaknem 200 méteres hosszú híd is. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az egyhetes akció célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban, abból az alkalomból, hogy 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. 40 kép villantja fel a hazai Forma 1-es futamok történetét. A tárlat a július 26-ai Magyar Nagydíj végéig látogatható. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd este beborul az ég. Napközben elvétve este nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 24-28, este 14-20 fok valószínű. A híradást Naményi Krisztina készítette. Most a körzeti időjárás jelentés következik, elmondja a műsorvezető Kulik Bence.
Budapesten és Győrött 14 fokot mértek, még Mosonmagyaróváron és Sopronban 12 fok van, Szombathelyen 11 fokos a hajnal, Pápán 13, Veszprémben 14, még Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthárdon, Zalaegerszegen és Keszthelyen 12 fok van, Nagykanizsán és Kaposváron 11, Siófokon élénk délnyugati szél fúj és 16 fokot mértek, még a Balatonvize 20 fokos, Pécsett 12 fok van, Pakson és Baján 10, Kecskeméten és Egerben 14, Széchenyben 7 fokot mértek, Miskolcon 12, Szolnokon 13-at, Karcagon a hajnal 12 fokos, Debrecenben és Nyíregyházán 13, Záhonyban 9, Szegeden és Békéscsabán 11, még Kékestetőn 10 fokos a hajnal. 5:30 múlt 3 perccel. Most pedig következzen néhány ajánlat műsorunk második félórájából. Az ország keleti régiójában még nem aratnak, de már lassan itt az idő.
Küzdünk a gazdaságossággal az alacsony termés átlagok miatt. Olyan száraz tavaszon, mint ami most is volt, mi meg is öntözzük, és mégiscsak ezt tudjuk elérni, ezt a nagyságrendet.
Utána a tavalyihoz hasonló zöld borsó termésre várhatunk.
Még durván egy másfél-két hét hátra van a végleges betakarításból. Én azt gondolom, hogy ez a 70-80 ezer tonna termés az idén is meg fog valósulni.
6 óra előtt jövünk a részletekkel. Ha írnának nekünk, megtehetik. E-mail címünk hajnaltajkukac@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Gyarmati Péter.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Hogyan védekezzünk a lótücskök, vagyis köznyelvi megnevezéssel a lótetvek ellen? A szakemberek szerint leghatékonyabban csapdázással, vizes kiöntéssel, a talaji biológiai kezelésével, esetleg növényvédőszerekkel lehet ritkítani ezt a rovart. A megelőzés érdekében érdemes kerülni a friss, éretlen istállótrágya használatát, mivel az vonza a kár és kórokozókat. Részletek Bozsik gazdától.
Lóbogár írtására, gyérítésére kérnek szépen valamilyen tanácsot, amely elősegítheti a gyérítést. A gazdaboltban kapható csalétek nálam nem vezetett látható eredményre.
Kedves hallgatón, küzd a lótetvek ellen, és sajnos a mérgezett csali nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.
Volt szó a lóbogárról. Annyit szeretnék elmondani, hogy körülbelül már 50 éve, hogy sok volt a lóbogár, és akkor még kihordtuk a mosóvizet, és most is azóta is, ha látok lukat, akkor töszök bele akármilyen locsolóba mosószert, mosóport, akkor 2 perc alatt kiugrik belőle a lóbogár. Tehát ez a legegyszerűbb bírtás én szerintem. Itten jó vagyok, mert a tyúkok már lesik, várják, hogy kigyűn, kicsi, nagy, már szedik össze.
Kisoroszliban a vakond segített a Fel József gazdának a lótetvek elleni küzdelemben.
Ilyen lótetők elszaporodtak a kertbe, ekkorák, és mindent kirágtak.
Tehát benne volt a lótetű fertőzés a szerves trágyában.
Nem állítom, de valószínű. Onnét került, hát már előtte nem volt. Például krumpliba ott a ahol vakontúrás volt, ott nem volt megrágva a krumpli. Vakonnak megvan a jótékony oldala, így van, mert rótetűt kiszedte a földből.
Zsigó György, ő tanácsolt minket a lótetvek elleni küzdelemben.
Az egyszem vegyszeres megoldás az nem tűnik 100%-osnak mérgezett csali formában, amit egyébként a mezei pocok ellen is használhatunk külterületen. Ez nagyon fontos megjegyezni. Úgyhogy
belterületen a macskák is áldozatul eshetnek például.
Így van, tehát ők is belehaladnak, ő egy nagyon veszélyes méreg az emberre is. Nagyon kell ezzel vigyázni, és hát olyan trükkökkel lehet még próbálkozni, mint például a járatába sima falu edényt leásni, hogy ez belepottyant, de kifelé már nem tud kijönni.
Egy kis sörrel kombinálva sörcsapda.
Ezt a csigával hallottam, de biztosan a lótető is szereti a sört, úgyhogy őt is csábíthatja ez. Illetve, ha tudjuk azt, hogy június környékén rajzik, azaz ekkor elhagyják a járatot, ekkor lehet összeszedni néhányat, illetve ekkor állítólag terelő fákkal ugyanezekbe a sima falu edény is beterelhetjük őket.
Ahogy említette tanár úr, 2 éves a fejlődési ciklusa, és az anyáknak az elfogása, a gyérítése az kulcsfontosságú, hogy több száz petével ne lepjenek meg minket, mert akkor lótetű invázió lesz.
Bizony, 200-300 petét is leraknak a fészkükbe, ami a talaj mélyén talált, olyan 20-30 centi mélyen. Tehát ha valaki gyakori talajforgatást csinál, azzal is szépen ki tudja szedni őket, illetve hogy visszatérek a trágyára, komposztra, régen a paraszti gazdaságokban szétterítették, és a tyúkokkal megjáratták őket, mert ők nagyon szeretik ezt a gazdag fehérje forrást, úgyhogy ez is egy védekezési mód lehetne. Szerencsére vannak fonálféreg alapú készítmények, ahol a parazita fonálféreg megtámadja a cserebogár pajort, vagy akár a lótücsköt is, vagy itt vannak a gomba alapú készítmények, ahol meg gombafertőzést kapnak ezek a talajlakó kártevők, és ettől pusztulhatnak el.
Megkezdődött az árpa aratása Vajdaságban. Az első adatok szerint holdanként nagyjából 30 mázsa hozammal számolhatnak a gazdák. A felvásárlási ár kilónként jelenleg 18 dinár, azaz nagyjából 56 forint. A hozamok átlaga a termelők szerint növekedhet, mivel a gyengébb parcellákkal kezdtek a gazdák. Fejős Ornella információi következnek.
Medárd napján megindultak a kombájnok Magyar-Kanizsa községben, mivel nem egységesen keltek ki és kaptak csapadékot az elmúlt hónapokban az árpaparcellák, így elsőként azokon a területeken kezdték el a betakarítást, ahol gyengébben fejlődtek a növények. Az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt a parcellák nagy része még nedves, de ha továbbra is marad a meleg időjárás, akkor folyamatos lesz a betakarítás, emelte ki Vajda Bernárd. Az oromi felvásárló elmondta, ahhoz képest, hogy kevés volt a csapadék minőség, és mennyiségileg sem mutat rosszat az első pár hold.
Az első benyomások nem rosszak, 30 mázsa környéke van holdanként, ami azt jelenti, hogy 5 tonna hektáronként az őszi takarmányárpának a hozama. Elsősorban azon a határrészen, ahol kritikusan kevés csapadék hullott kispiac felé az ustorkai határrészen. Ennek ellenére a hozamma és a minőséggel szerintem meg lehetünk elégedve. Elsősorban a hektó súlya megvan, tehát 65-ön fölül van, ami ebben a száraz tavasz ellenére kimagaslóan jó.
Évekre visszamenőleg mennyire számít jónak?
Egy átlagos termésnek számít, mert ugye már hozzászoktunk a 35-40 mázsához, ahhoz képest ez a 10-20%-kal való visszább esés nem olyan katasztrofális, ha alapul vesszük azt, ugye, hogy milyen száraz ősszel vetettünk, aztán volt téli csapadékunk, ami segített, amit segített, viszont nagyon száraz tavaszt kaptunk, különösképpen ez az ustorkai régió, úgyhogy mindent összevetve elégedettek lehetünk.
A felvásárló szerint az átlaghozam a későbbiekben még növekedhet, mivel a gyengébb táblákba álltak bele először a kombájnok. Bata Erzsébet, a Magyar Kanizsai Gazdakör elnöke elmondta, hogy jelenleg a kilogrammonkénti felvásárlási ár 18 dinár, azaz 56 forint. Ez 6 forintos növekedést jelent a tavalyi árakhoz képest, azonban szerinte ez is kevésnek bizonyul, hiszen a befektetési költségek évről évre magasabbak.
Az első rendek eldőltek, volt, aki megkezdte a parcellát és abba hagyta, mert azért még puha, tehát kevés olyan tábla van, amit már lehetett. Így folytatódna a hőmérsékleti viszonyok, ilyen magasak maradnának, pár nap múlva jó zömébe menne az aratás. Meg kell mondani, hogy nagyon sok időjárási viszontagságon estek hát a gabonák, kezdve a nagyon jó téli hótakarótól, attól a bizonyos jó mennyiségű csapadéktól, lembe azután jött egy nagyon száraz periódus, jöttek fagyok is, hidegek, ami szintén visszatartotta a gabonákat, nem volt hasznukra, egyáltalán későbbiek folytán a szárazság kínoszta meg őket, éppen hogy csak kaptak annyi csapadékot mindenkor, ami nagyon-nagyon szükséges volt, hogy ennyire, amennyire ki tudjanak fejlődni. Kalászok rövidek, kevés szem van bennük, tehát eleve a termés mennyiség minimum 30%-kal kevesebb lesz egy jó közepes átlagnál is előre láthatólag. Tehát ezt még nem lehet konkrétan megállapítani. Várjuk az árakat, ami kialakuló félben van, de ez sem elegendő, hogyha azt veszük, hogy mekkorák voltak a befektetési költségek. Tehát itt megjegyzendő az is, hogy amennyiben rekordtermést takarítanának be az emberek, még akkor is veszteségben lennének, mert az inputanyagok rendkívül ilyen megdrágultak, ugyanúgy az üzemanyag, egyéb költségek, növényvédőszerek, talán mérsékelten drágultak, de azoknak az ára is emelkedett. Sok törődés volt velük, nagyon szélsőséges időjárási viszontagság közepette tudták a termelők megvalósítani ezt a termést.
Az árpa betakarítását követően a búzatáblák várják majd a kombájnokat. A termelők szerint a búzákon is már jól látható, hogy megszenvedték a tavaszi szárazságot és a májusi fagyokat.
Az ország keleti régiójában még nem aratnak, de lassan már itt az idő. A sorban mindig az árpa az első, és mivel ezen a héten kánikula várható, ezért a napokban megindulnak a kombájnok Szabolcsban is. A búza és a tritikálé vágása később kezdődik a számosnak nem éppen nevezhető nyírségi aranykoronás földeken. Zsoldas Barnabás riportja következik.
Ófehér tóra érkeztem Kocsis Miklóshoz. Azt látom, hogy gyönyörű zöld a határ. Medárt, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket a kalászosoknak, ez mit jelent? Már csak azért is kalászosokról fogunk beszélni, mert délvidéken már elkezdődött az aratás. Itt, az ország keleti régiójában mi a helyzet?
Kalászosok az árpa, búza és tritikálé. Az árpának már semmit nem számít, az teljesen érés előtt van. Hogyha jönne néhány nap 30 fölött a hőmérséklet, akkor itt is lehetne aratni. A búzának, annak még számíthat valamit. A titikálék meg olyan helyekre vannak vetve, ahova sem árpát, sem búzát nem lehet vetni. Ott meg azért nem ér már semmit, mert az meg már túl lett azon a vegetációs fázison, amikor még ez tudna valamit segíteni rajta. Azt mondanám, hogy a kalászosoknak már nem sokat zavart be ez az eső. Arról nem beszélve, hogy egyszer esett 8,6 mm tegnap reggelre, meg ma reggelre 4 mm.
Már a gyökerek megszakadtak?
Az árpánál már biztosan, a többinél még nem, természetesen az még messze van. Hát az árpát egyébként is június közepe, június 20-a környékén szoktuk aratni. Persze attól is tudjuk, hogy milyen fajtát vetett a gazda, mert ebből is vannak rövidebb, meg hosszabb tenyészidejű fajták. Én a rövidebb tenyészidejükről beszélek, hogy azt már a jövő héten, ha lenne 5-6 nap 30 fok körüli hőmérséklet, vagy a fölött, akkor azt már az első vetéseket lehetne aratni itt is.
Van is ilyen árpája Kocsis Miklósnak?
Természetesen van ilyen árpánk.
És a kombájnok már elő vannak készítve.
Már tavaly előkészítettük, hiszen amikor befejezzük a kukoricaaratását, akkor átszereljük, kitisztítjuk, és azzal együtt, hogy kitisztítjuk, nyilván át is szereljük kalászosra, mert azt lehet tudni előre, hogy a kukorica után majd a kalászos fog következni.
Mekkora a terület árpából, amit majd aratni kell?
Árpából körülbelül 110 hektár, búzából egy ilyen 15 hektár csupán, és tritikáléből is van több mint 100 hektárunk. Azért van búzából ilyen kevés egyébként, mert mi alapvetően a
meglehetősen megetetjük a megtermelt takarmányt, tehát mi ezekből nem adunk el.
Meggondolom, a talaj szerkezetesen az, ami igazán a búzatermesztésnek megfelel.
Ez a nyírség. Nyírség a második olyan része az országnak, ami magasan van. Homokhátság és a nyírség, ez a két óriási térsége Magyarországnak, amit nagyon nehéz vízzel ellátni. Legalább 80 méter szintkülönbséget kéne leküzdeni a Tiszától idáig. A lényeg az egészben az, hogy ahol árpát lehet termeszteni, ott egyébként lehetne búzát is, de azért alapvetően azt kell megérteni, hogy ezek ilyen 8-10-12, esetleg 14 aranykronás földek. A 8 aranykronásra nem lehet se árpát, se búzát tenni. Oda következik a titikálé vagy a rozs. Mi azért a titikálét választjuk, már az igényesebb egy kicsit, mint a rozs. A rozsnak annyira rossz a beltartalmi érték, hogy nem tudjuk megetetni a sertéssel, tehát ilyen a titikálénak meg majdnem a búzájával vetekszik ez a fehérje tartalma, 12% környékén van.
Tulajdonképpen a hektaronkénti hozam az nem is meghatározó, mivel az állatok etetésére használják. Vagy mégis azt is figyelik, hogy a hozam milyen egy hektáron?
Hogy nem. Igazándiból nekünk az az óriási hátrányunk ezeken a területeken, hogy a befektetésünk ugyanannyi, mint aki 40 aranykonás földön gazdálkodik, hiszen ugyanúgy meg kell művelni a talajt, a tápanyagot oda kell adni, a vetőmagot meg kell venni, növényremet meg kell csinálni. A különbség az, hogy itt maximum 6,5 tonnát tudunk elérni például búzából, 7 tonnát esetleg árpából, ilyen 4 tonna körüli mennyiséget titikáléból. Ugyanezekkel a költségekkel, ugyan 40 konás földön, ott el lehet érni 9-10, még 12 tonnát is búzából. Ez az adottságunk, nem tudunk mit csinálni, ezen kell gazdálkodni, nekünk ilyen földünk van.
Tulajdonképpen egy másfél-két hét múlva az aratás itt is elkezdődhet.
Minden valószínűség szerint elkezdődik, hogyha nem marad csapadékos idő, az árpát elkezdjük vágni.
Az időjárástól függően egy-két hét múlva befejeződik a zöld borsó betakarítása. Tavaly a hazai termés elérte a 75 ezer tonnát. Ez egy kiemelkedő eredmény volt a korábbi évekhez képest, a 2024-es termés például harmadával haladta meg. A szakma idén is hasonló, vagyis megközelítőleg 70-80 ezer tonna zöld borsóra számít. Gyarmati Péter információi.
Tavaly összességében jó évet zártak a termelők, legalábbis a 2024-es évhez képest. A termőterület 14%-kal emelkedett, a termés pedig 32%-kal, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne bizonytalanság az ipari zöldségtermelés házatáján. Eredményesen csak öntözött területen lehet és érdemes termelni.
Bízunk benne, hogy még itt az öntözött területen azért pozitív meglepetések fognak bennünket érni, és ezek a termés átlagok még nőni fognak.
Hagyományosan a magyar zöldborsó termelés, ipari zöldségtermelés egyik szív csakrája, központja ez itt a hajdúsági Lösszhát, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás térsége, azért, mert kiváló minőségű földek vannak, és itt megvan a szaktudás. De ahogy mondtam, mielőtt még bekapcsoltam volna ezt a magnót, hát idén még 200 mm csapadékuk sem volt, talán 150 sem, de majd kérem mondja el pontosan. Hát ilyen körülmények között nagyon nehéz ám zöldséget termelni, ipari zöldséget termelni, zöldborsót jelesül. Öntözni kell, ez pedig hát nagyon könnyű kiszámolni, nagyon megemeli az önköltséget. Szóval eddig hogy állunk itt 2026. június közepén?
Sajnos sok optimizmusom nincsen ebbe az évben a zöldborsó termesztéssel kapcsolatban, hiszen jelenleg itt a Hajdúböszörmény térségében a mai napig 119 mm csapadékot kaptunk összesen.
Boda István, a Hajdúböszörményi Mezőgazdasági ZRT termelési igazgató helyettese. Cégük a térség egyik meghatározó ipari zöldségtermelő vállalkozása.
Öntözetlen és öntözött körülmények között is termelünk zöldborsót. 3 hete megy már a zöldborsó betakarítás. 3 és 7 tonna közötti termés átlagok vannak. A 3 tonnát azt azért az öntözetlen körülmények közé kell raknunk, a 7 tonnát meg ahol az öntözött területeink vannak.
Honnantól van eredmény? Hány tonnától hektáronként?
Hát mi általában inkább azt a 6 tonnát vázoljuk, 5,5-6 tonnát, attól függően, hogy na akkor milyen költségek, plusz költségek merülnek fel még, hogy na akkor jövedelmező is legyen. Az, hogy mi zöldborsót egy évbe négyszer öntözzünk, hát én amióta itt vagyok, nagyon nem kellett még ilyet mondani, hogy négyszer öntözzük. Ebben az évben már megvalósult az is, hogy na akkor négyszer öntöztük már zöldborsót. Még mindig vannak kritikus dolgok, mert hogyha hétvégén jönni fog ez a nagy meleg, könnyen előfordul, hogy még egy ötödik öntözést is adnunk kell még, hogyha nem kerül betakarításra addigra a terület.
Megmaradt a termelési kedv, az adatok megegyeznek a tavalyival, mondta Varga István, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szántóföldi zöldségtermesztéséért felelős alelnöke a Kossuth Rádiónak.
Május utolsó dekádjában elindult a betakarítása. Döntően azért inkább a 6 vagy 7 tonna körüli zöldborsó termés átlagok lettek a jellemzőek. Tehát viszonylag most egy az időjárás kedvezett, szakmai bemutatókon és a fajták viszonylag jól vizsgáztak az idei évben. Én azt gondolom, hogy megfelelő agrotechnológiai műveletekkel korrigálható, és talán a zöldborsó visszanyeri a régi rangját.
Idén 2026-ban mekkora területen vetettek zöldborsót Magyarországon?
13.500 hektár környékén természetesen. Itt egy pár száz hektár eltérést tud mutatni esetleg a betőmag termesztés. Termelők szívesen nyúlnak most újra a zöldborsóhoz, hiszen a konzervgyárakkal együttműködve egy korán lekerülő zöldségnövényről beszélünk. A kánikulai napok számát, ami június végétől megnehezíti más zöldségnövények termesztését, vagy más növények termesztését, így a zöldborsó kiválóan alkalmas erre a történetre, és ez most teret is nyer.
2024-ben egy gyenge zöldborsó termés volt, és egy közepes csemege kukoricatermés. Tavaly 25-ben azért ennél erősebb volt az adat. Egy harmadával több zöldborsó termet. Idén milyen termés várható? Elérjük a 70.000 tonnát, vagy többet?
Én azt gondolom, hogy igen. Még durván egy ilyen másfél-két hét hátra van a végleges betakarításból. Én azt gondolom, hogy ez a 70-80.000 tonna termés az idén is meg fog valósulni.
Itt van már velünk a vonalban Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a rádió hallgatókat!
Kezdődik az árpa aratása, és hamarosan az őszi búza aratása is. Várhatóan mennyi lesz a malmi minőségű búza idén?
Hát gyakorlatilag 320.000 hektáron van őszi árpa vetve. Ugye ez a múlt hét közepén elején egy-két kollega már belevágott. Ugye az időjárásnak megfelelően ez fog előre haladni, de úgy látjuk, hogy a száraz idő, ami a tavasszal volt, összeérnek a búzák is, és gyakorlatilag amikor befejezzük az őszi árpa aratását, akkor fogjuk kezdeni az őszi búza aratás is. Ugye ez klasszikusan a történelmi időkben Péter Pál napjára esett régen, most ez előrébb fog kerülni egy pár nappal, úgy látjuk, hogy hamarabb meg fogjuk tudni kezdeni az őszi búzának az aratását. Ugye az elmúlt években, hogyha megnézzük mondjuk 2022-től a Magyarország időjárását, akkor látjuk, hogy nagyon komoly asszály volt 2022-ben, 24-ben, 25-ben, és azért tavasszal a tavaszi csapadék, márciusi, áprilisi csapadék hiány miatt azt lehet mondani, hogy ebben az évben is nagyon komoly csapadékveszteség van. Ennek következtében ugye a termelőknek át kell gondolni, mik azok a növények, amik stabilan Magyarországon a megváltozott, most kimondhatjuk, hogy új klimatikus körülmények között meg lehet termelni, és azt lehet mondani, hogy nagyobb biztonsággal meg lehet Magyarországon termelni az őszi kalászos növényeket, mondjuk a tavaszi kapásokhoz képest. Ezért az elmúlt időszakban pár százezer hektárral nőtt is az őszi kalászosok vetésterülete, és ugye az idén 1 millió hektár fölött volt az őszi búzának a vetésterülete.
Ha jól tudom, akkor jelenleg a napraforgó az lényegében már átvette vagy megközelítette a kukoricát. Jelenleg milyen állapotban van a hazai napraforgó termés, mire számítanak?
Hát igen, 2026-os év, ez egy ilyen történelmi pillanatnak is lehet mondani, ugye legalábbis az én szakmai pályafutásomban, az, hogy a napraforgó vetés területe 806.000 hektár, és a kukoricájé pedig 660.000 hektáron termesztünk kukoricát. Gyakorlatilag a kukorica vetés területe a klimatikus viszonyok miatt, ugye ez a szárazabb időjárás miatt lecsökkent, majdnem, hogy a felére csökkent vissza. Pár éve még 1.200.000 hektáron termesztettünk kukoricát, és ugye nagyon sok termelő úgy gondolja, hogy az őszi kalászosok mellett ugye a tavaszi kapás növényekre is szükség van, és ugye ebben nagyon sok termelő úgy gondolja, a napraforgó lehet a megoldás. Hát azért napraforgó sem tud minden klímán megteremni. Sajnos a tavalyi évben természetesen nem szeretnék senkit lebeszélni a napraforgó termesztésről, de sajnos, hogyha megnézzük a tavalyi évben, Csongrád-Csanád megyében 1,6 tonna per hektár volt a napraforgó termés átlaga. Ugye azt lehet mondani, hogy azért az nem jó, és nem alkalmas arra teljes mértékben, hogy a kukoricát fölváltsa.
Önök hogy látják így a szakma oldaláról, hogy ma jelenleg a klimatikus változásoknak mely szántóföldi növény a legnagyobb vesztese és a legnagyobb nyertese?
Ugye a legnagyobb vesztes az egyértelműen a kukorica. Ugye az új klimatikus viszonyok között azt lehet mondani, hogy tőlünk északabbra ment a termesztőterület, az optimális termesztőterület. Sajnos azt kell mondani, hogy nincsen nyertes növény, minden növényt ez az új klimatikus viszonyok megviselnek. Más a termés átlag, nagyon sok abiostrikus stressz éri a növényeket kint a szántóföldön. Most termelők nekünk a biztonsági termelésben azokat a növényeket kell preferálnunk, előtérbe helyeznünk, ami nagyobb kockázattűréssel megtermeszthető biztonságosan.
Petőházi Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a vonalban.
Én köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Hajnaltájjal legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai és az összes adásunkat visszahallgathatják az interneten. Címünk www.mediaclick.hu. Én a hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a heti szerkesztő Gyarmati Péter nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Kulik Bencét hallották.
Magyarország Halász Zsuzsával.
Ön szerint a kínai autók dömpingje milyen hatással lehet a magyar autóállományra? És ezen a héten várható az idei első hőhullám akár 36 fokkal. Ön hogyan készül, milyen praktikái vannak a hőség elviselésére?
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.